Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Március 3-án folytatódott az Egyházmegye szervezésében indított Istenről és a világról teológiai témájú előadássorozat. Ezúttal Molnár Szabolcs atya tanított egyházjogi témáról. A most következőkben az első előadás második felét tudják meghallgatni.
A következő, most egyesével gyorsan végigmegyünk a házasságot érvénytelenítő akadályokon. Először is néhány szót a házassági akadályokról, a fajtáiról. Két típusa van, titkos vagy nyilvános. Aztán eredet szerint van isteni jogi, meg egyház jogi akadály. Az isteni jogi vagy természetjogi akadályok alól soha nincsen fölmentés. Tehát például, ha van valakinek házassága, fönnáll egy érvényes házassága, alóla nincsen fölmentés. Soha. Vagy testvérek, nem vehetem el a húgomat. Nem vehet, nincs alóla fölmentés. Ez isteni jogi, természetjogi akadály. Nincs alóla fölmentés. Majd látni fogjuk, az egyházi törvények alól van fölmentés. Aztán a következő, amiről beszélnék, igen, erről beszéltem, tehát, hogy isteni jogi akadály alól soha nincsen fölmentés. Akkor nézzük egyesével ezeket az akadályokat, az egyes érvénytelenítő akadályok. Itt látjuk ezt a 12 darabot, gyorsan, mert már látom, azért elment az idő, nézzük meg őket, az érdekesség kedvéért. Az egyik a korhiány akadálya. A korhiány érdekesség az egyházjogban nagyon alacsony. Nagyon alacsony kort állapít meg az egyházi törvénykönyv az érvényes házasságkötéset. Miért? Azért, mert az egyházi törvények az egész világegyházat kell, hogy nézzék. És vannak olyan afrikai országok, afrikai törzsek, ahol nagyon alacsony életkorban mennek férhez a lányok. Tehát alapvetően az életkor a férfiaknál a betöltött 16. életév, mikor betölti, azután a nap után, évfél után köthet a fiú házasságot. Lányok esetében pedig a betöltött 14. év után lehet házasságot kötni. Tehát ilyen alacsony az érvényes házasság. És ezért mondom azt, hogy lehet, hogy az egyházi törvény lehetővé teszi, van egy 17 éves fiú, egy 15 éves lány Magyarországot, szeretnének házasságot kötni. Az egyházi törvénykönyv szerint megköthetik. Igen ám, csak a polgári törvények szerint nem köthetik meg azt a házasságot, mert nincsenek államilag nagykorúsítva. Ilyenkor van nekem egy tiltó, egy tiltás, egy esketési tilalom, hogy ne működjek közre azoknál a házasságoknál, amelyeket nem lehet az egyházi, a polgári törvények szerint megkötni. Korhiány. Tehát van alól a fölmentés, de hát sok értelme azért nincsen. Lehet, tehát még a 16, meg a 14 év alatt is elméletileg lehet fölmentést adnia, ha nincs meg ez a kor. Tehát ez egyházi törvény. Hát gondoljuk arra régen a középkorban. Hát gyerekházasságok voltak. Igaz? És senki nem kérdőjelezi meg, hogy azok érvényesek voltak, vagy sem. Azok voltak. Nem lehet a mai ésszel, ez anakronizmus, nem lehet a mai kornak a ízlésével, véleményével visszanézni 500 meg 1000 évvel ezelőtt történt dolgokra. Ez mindenre igaz egyébként. Hogy most István fölnégyelted meg ilyen. Nem lehet a mai ízléssel, meg erkölcsi mércével megítélni évszázadokkal ezelőtti dolgokat. Tehát a korhiány akadálya. A következő az impotencia. Az impotencia esetében mindig közösülési képtelenségről van szó, nem pedig nemzési képtelenségről. Közösülési képtelenség tehát, hogy képtelen szexuális kapcsolatra. Az impotencia, tehát a közösülési képtelenség akár a férfi, akár a nő részéről, amennyiben megelőző, a házasság pillanatában is fennáll, örökös és nem gyógyítható, az a házasságot érvénytelenné teszi. És mondom még egyszer, hangsúlyozom, közösülési képtelenség. Nem nemzési. A nemzési képtelenség, tehát, hogy nem lehet valakinek gyereke. Itt arról van szó. A nemzési képtelenség csak abban az esetben teszi a házasságot érvénytelenné, hogyha az illető tudta magáról, hogy nekem nem lehet gyerekem, és ezt nem mondta el a leendő férjének, leendő feleségének. Ez az, amit úgy hív az egyházi törvénykönyv, hogy megtévesztés. Minden olyan dolog elhallgatása, ami a házassági együttélést súlyosan megnehezíti, vagy lehetetlenné teszi, a házasságot adott esetben érvénytelenítheti. A nemzési, a közösülési képtelenség tehát a házasságot érvényteleníti. És ez teljesen független a felektől. Ez isteni jogi törvény. Nincs alól a fölmentés. Természetjogi törvény. Nincs alul a fölmentés. Tehát hiába mondja a mama azt, hogy apjuk, jó vagy nekem, így is nem baj, meg hozzád megyek, nem baj, hogyha te neked nem vagy az ágyban, nem tudsz semmit csinálni, nem baj, nekem így is jó vagy. Attól az a házasság az még érvénytelen. Tehát a közösülési képtelenség a házasságot érvényteleníti. Amennyiben mondom, persze, ha csak 50 év múlva jelentkeztek problémák a szexuális életben, az nem, tehát a házasság kötéskor már fennáll ez a probléma csak abban az esetben. Illetve nem orvosolható semmilyen módon. Nagyon gyakran lehet ez egyébként, ez a közösülési képtelenség, lehet abszolút, meg relatív. Tehát abszolút senkivel nem képes szexuális kapcsolatra. Lehet relatív, pont az asszonnyal nem, vagy pont a férjével nem. Mind a két esetben a házasságot érvényteleníti. Aztán a következő a kötelék. Ugye a meglévő házassági kötelék, ha valakinek érvényes házassága áll fönn, nem köthet házasságot. Ez nagyon egyszerű. Ha esetleg, előbb már mondtam ilyet, hogyha eltűnt a házastárs, akkor el kell indítani a holttá nyilvánítási eljárást. Egyébként már volt egyszer egy ilyen ügyünk, hogy el kellett indítani, de aztán jelentkezett, írt nekünk, akit holttá akart nyilvánítani a házastársa, írt nekünk, hogy nekem semmi bajom, csak nem akarok részt venni a perben. Jó, tehát a házassági kötelék. A valláskülönbség akadálya a következő. Na, itt két jogi fogalmat kell tisztán látni, mi a vallás különbség, hogy az egyik megvan keresztelve katolikusnak, a másik meg kereszteletlen. Tehát egy katolikus meg egy zsidó, egy katolikus meg egy hindu, egy katolikus meg egy muszlim. Az egyik fél tehát kereszteletlen, a másik meg katolikus. Közöttük vallás különbség akadálya van. Ez a katolikus fél hitének a védelmét szolgálja. Tehát magyarul, hogyha valaki házasságot szeretne kötni egy kereszteletlen emberrel, akkor a valláskülönbség akadálya alól neki felmentést kell kérnie. Ezt az egyházmegyének a ordináriusa, a püspöke adja meg. A házasságkötést megelőzően. A Szent Atya még 16. Benedek 2009-ben jelent meg az Omnium Mentem Motu Propriója, amellyel egy fél mondatot kitörölt három kánonból. Méghozzá azt a fél mondatot, hogy és abból, mármint a katolikus egyházból formális aktussal nem távozott el. Ugyanis a 2009 előtti jogszabály az volt, hogyha valaki ott hagyta a katolikus egyházat, ez a formális aktus, hogy oda ment a kereszteltek anyakönyvi, a keresztelés helyének plebániájára, és azt mondta, hogy én ki akarok a mai nappal lépni a katolikus egyházból. mert német Sándor hídgyűlöseket azt mondta, kiköl nekünk lépni, kilépek belőle. És aláírta mindent, bejegyezték a keresztetek anyakönyvébe, kilépett a pap, elhagyta az egyházat formális aktussal. 2009 előtt az egyház úgy gondolkodott, figyelj, ha te ott hagytál bennünket, akkor én nem akarok már rád terhet rakni. Ha te elhagytál bennünket, rád már nem vonatkozik a valláskülönbség akadálya. Nem vonatkozik a vegyes házasság tilalma, meg nem vonatkozik rád a kánoni forma. Tehát 2009 előtt, ha egy valaki ott hagyta a katolikus egyházat, neki a pusztán polgári házasság kötése is érvényes házasságnak számított, amennyiben nem katolikusan kötötte. Na ez megváltozott 2009-ben. 16. Benedek pápa világosan látta a dolgokat, amit mi is az irodában, a püspökséggel látunk, hogy nagyon sokan kilépnek az egyházból, hazánk fiai, akik külföldön dolgoznak. Miért? Mert ott levonják a stexből, a fizetésükből, levonják a nem tudom hány százalékot egyházi adóként automatikusan. És hogyha kilépnek az egyházból, hoznak egy papírt, akkor az a zsebükben marad. Azaz magyarul miért lépnek ki sokan az egyházból? Nem meggyőződésből, hanem anyagi okokból. És ezért mondta 16. Benedek pápa azt, hogy hiába léptél ki az egyházból. Rád továbbra is vonatkozik a valláskülönbség akadálya, rád továbbra is vonatkozik a vegyes házasság tilalma, és továbbra is vonatkozik rád a kánoni forma, hogy csak az a házasság lesz érvényes, amit pap előtt kötsz meg. Tehát ez egy friss változás a jogszabályokban, 2009-16. Benedek egy fél mondatot kitör. Mi a feltétele annak, hogy valaki valláskülönbség akadálya alul fölmentés papjon, meg kell ígérnie mit? Katolikus hitéhez hű marad, illetve a születendő gyerekei mindent megtesz, hogy a születendő gyerekeit katolikus módon keresztelje, meg nevelje. Hogy mindent megtesz, ami tőle telik. Lehetetlen, meg senki nem kötelezhető. Tehát lelkiismeretében mindenki felel ilyen esetben azért, hogy tényleg megtettem mindent, hogy a gyerekeim azok katolikusok legyenek. Tehát ez a valláskülönbség akadálya. A következő ilyen házasságot érvénytelenítő akadály az a szent rend. Ezt gyorsan elveszem, mert itt elhibáztam. Szent rend azaz, hogy valaki diakónus, pap vagy püspök. Nem köthet házasságot. A cölibátus aluli fölmentés az egy külön eljárás, amit az apostoli szentszék leírata adhat meg. Tehát egy pap otthagyta hivatását, utána nem köthető házasságot, hanem kell az apostoli szentszéknek a fölirat, leírata, amely a cölibátus kötelezettsége alól fölmenti őt. Hozzáteszem, a mi bíróságunk segített úgymond több paptestvérnek is, aki elhagyta hivatását, hogy rendezze úgymond a kapcsolatát az illető hölgyel, tehát hogy egyházi házasságot köthetett. De mondom, ehhez az apostoli szentszéknek a leírata szükséges. Diakónusoknál könnyen megadják, tehát van egy diakónus, aki nem akar pap lenni, szeretne házasságot kötni, ott könnyen meg szokták adni. Papoknál már kicsikét bonyolultabb, meg nehezebb, püspöknél meg abszolút nem szokták megengedni azt, hogy házasságot kössön, aki elhagyta a püspöki szolgálatát. Ott én nem hallottam rá példát, hogy megengedték volna, hogy házasságot kössön. Aztán a szerzetesi fogadalom értelemszerűen, aki szerzetesi intézményben örökös, nyilvános, tisztasági fogadalmat tett, nem köthet házasságot. Van alól a fölmentés, ha egyházmegyei jogú szerzetes rendbe tette le ezt az örök tisztasági fogadalmát, akkor a püspök, ha pápai jogú a szerzetes, tehát nagy szerzetes rendből van szó, ott pedig az apostoli szentszék engedheti meg neki, hogy házasságot kössön. Nőrablás. Azt mondják, hogy a a Magyarországon a mennyasszony tánc, vagy a mennyasszony elrablása, hogy esetlegesen innét eredeztethető, hát azt nem tudom. Na, a nőrablással kapcsolat, férfi rablás nincs, jó? Tehát olyan nincsen nőrablás. Ha elrabolják a nőt, akkor akadály keletkezik az őt elrabló férfi, meg a nő között. Értelemszerűen fölmentés adható alóla, de nincs értelme, amíg az agresszornak a fogságában van a nő, addig nem adnak alóla fölmentést. Hozzáteszem, harmadik személy révén is el lehet követni ezt a nőrablást, tehát én megbízok egy másik embert azzal, hogy lopd el nekem azt a nőt, hogy megházasodjam vele, akkor a házassági akadály nem az elrabló meg a nő, hanem a megbízó meg a nő között fog kialakulni. Érdekességképpen mondtam el, hogy van ilyen is, hogy tudjunk róla. Büntet! Kalambó filmek! A Kalambó filmekről van itt szó. Tehát, hogyha valaki megöli a hitvestársát, valamelyikük hitvestársát azért, hogy a Gizikével házasságot köthessek, ezért a Julcsit, a feleségemet megöljük, akkor közöttünk egy házassági akadály fog létrejönni. Illetve van ennek egy másik formája, hogy eszünk ágában nem volt nekünk házasságot kötni, csak pénzért nyírtuk ki az egyikünk házastársát, és később, hát a bűn összehozott bennünket 10 év múlva, és szerettünk volna házasságot kötni, akkor is létrejön ez a büntet akadálya. A büntet akadály, van alól a fölmentés, a szentszéknek van fenntartva egyébként. Tehát a Kalambó filmekben gyakran ugye ez előkerül. A következő a vérrokonság akadálya. Vérrokonság akadálya. Na, a vérrokonság lényege, egyenes ágú vérrokonság, mit jelent egy egyeneság? Egyik a másiknak a leszármazottja. Tehát egyenes ágú rokonok, a nagyanyám, anyám, én, lánygyerekem, lányunokám. Egyenes ágon isteni jogi törvény, természetjogi törvény, hogy nem lehet házasságot kötni. Nem vehetem el anyámat, nem vehetem el nagyanyámat, nem vehetem el a lányomat, meg nem vehetem el a lányunokámat, és a tovább, és így tovább, ha még van esetleg valakinek gusztusa ilyesmit elkövetni. Jó? Ez az egyenes ági vérrokonság. Sokkal izgalmasabb, ugye ez természetjogi törvény, ez bele van írva valamiképp a természetbe. Az oldalág mit jelent? Az oldalág, hogy van egy ködös ős, és össze kell adni a nemzéseket a két ágon. Tehát itt van apám, anyám, vagyok én, meg vagyok a húgom. Hány nemzés? Egyszer engem nemzetek, egyszer a húgomat, tehát mi oldalágon másodfokon vagyunk rokonok. Aztán a húgomnak van egy lánya, ő az én unokahúgom. Ő nekem oldalágon egy nemzés, kettő, három, oldalág harmadik fokán vagyunk mi rokonok. Illetve nekem van egy fia, húgomnak van egy lánya, azaz elsőfokú unokatestvérekről van szó, ők oldalág negyedik fokán rokonok. Azt kell tudni, hogy a házasságot az egyenes ág bármely foka érvényteleníti, oldalágon a negyedik fokig bezárólag a házasságot a vérrokonság érvényteleníti. Azaz magyarul, elsőfokú unokatestvérekről van itt szó. Hozzáteszem, felmentés van. Tehát ha én a unokahúgomat akarom elvenni, vagy én a lány unokatesómat akarom elvenni, elsőfokú unokatesómat, van köztünk akadály, vérrokonság akadálya, de adható felmentés alóla, a püspök az fölmenthet alóla. Tehát ha valaki az unokahúgát akarja elvenni, vagy az unokatesóját, van rá lehetőség. Fölmentéssel elveheti. Ha nem kér fölmentést, viszont akkor a házasság az érvénytelen lesz. Tovább már nincs vérrokonság. Tehát az első unokatestvéreken túli rokonság már nem játszik. Az már nem akadály. A következő érdekes akadály sógorság. Na, a sógorság egész más jelent az egyházjogban, mint a hétköznapi életben. A sógorság alapja egy egyházi házasság. Nekem van egy feleségem, meghal a feleségem, és el akarom venni az ő egyenes ágú valamelyik rokonát. El akarom venni a volt feleségem anyját, nagyanyját, vagy más férfitől származó lányát. Ez a sógorság akadálya. Van alól a fölmentés. Tehát aki anyóst akar elvenni, hajrá! Van alól a fölmentés, jó? Van alól. Tehát ha valaki az anyóság. Mondom, a sógorságnak az alapja mindig egy érvényes házasság. Tehát nekem a hites feleségem halt meg, és a hites feleségemnek a más férfitől származó lányát akarom elvenni. Hát értelem szerint az édeslányunkat, hát nem, az értelemszerűen a vérrokonság miatt nem vehetem el. Más férfitől származó lány, az nekem ugye nem rokonom. Tehát felmentéssel elvehetem. Aztán a másik akadály, ugyanez, csak annak az alapja nem egy házi házasság, ez a köztisztesség akadálya. Előbb mi volt? A hites feleségem meghal, és megözvegyülök, és el akarom venni az anyját, tehát az anyósomat. Ez volt az előbbi, a sógorság akadálya. Értelemszerűen csak egyenes ágon van sógorságnak az akadálya. Tehát, amit mi a hétköznapi értelemben sógornak mondunk, az az akadály nincs az egyházjogban. Itt a köztisztesség ugyanaz, mint a sógorság, csak hogy a nő, nekem a nő, mi nem egy élettársak voltunk csupán. Meghal az élettársa, és neki akarom elvenni az anyját. Oké? Tehát a sógorságnak az alapja egyházi, érvényes házasság, míg a köztisztességnek az alapja csupán egy élettársi kapcsolat vagy ágyasság, mondjuk így. És akkor eljutunk a harangoztak, vagy mit csináltak az utolsó akadályhoz, a törvényes rokonság, ez az adoptálásból fakad. Tehát, hogyha én adoptálok egy kislányt, akkor köztem meg a kislány között a törvényes rokonság akadálya áll fent. Nem vehetem el. Illetve a saját édes gyerekem, meg az örökbefogadott gyerekem között van még, létezik ez az akadály. Jó? Tehát van nekem egy édes gyerekem, meg örökbefogadtam, van egy édes gyerekem, egy fiam, örökbefogadtam egy kislány, és akkor az a kutyafülű édes gyerekem el akarja venni az örökbefogadott lánygyereket. Akadály. De van alul a fölmentés. Vigyázni kell itt, hogy az állami törvények mit tesznek lehetővé. Mert előfordulhat egy ország, ahol ezt nem engedik meg. Vagy nem engedik meg azt, hogy az örökbefogadó elfegye az örökbefogadottat. Tehát ez egyházi törvény, van alul a fölmentés. Tehát ezek az egyes érvénytelenítő akadályok, érvénytelenítő akadályokat csak a legfőbb egyházi hatóság hozhat. Tehát más nem. Egy püspök nem találhat ki, hogy na most a kékszeműek nem vetik el a barna szeműeket. Mostani naptól fogva egy akadályt én fölállítom. Ilyen nem lehet. Jó? Tehát csak ez a 12 ilyen érvénytelentő akadály van. A következő, mondom, ezek értelemszerűen ritka dolgok. Nem, hogy egy kiskorú akarjon házasságot, nem, hogy vagy az anyósát akarna elvenni. Ezek azért valljuk be őszintén, hát ezek, vagy egy pap akarna, nem tudom. Olyan van azért, hogy szeretne házasságot kötni, vagy egy szerzetes. Azért ezek már gyakoribbak, de azért a pereknek a impotencia, az is előfordulhat, de azért ezek nem olyan gyakoriak. A következő alkalommal fogok a gyakoribb házasságot érvénytelenítő esetekről beszélni majd. Tehát mi az, hogy a gyerekáldást kizárja, hűséget kizárja, mi az, hogy valakit megfélemlítenek, kényszer miatt köt házasságot, ki mi az, akit megtéveszt, mi az, hogy tudatlanság. Na erről lesz szó, meg pszichológiai dolgok, ki képtelen házasságot kötni, pszichés betegségek, szexuális aberrációk, vagy függőségek. Tehát a gyakorlati életben a következő alkalom, hogy miért vannak érvénytelen házasságok. Köszönöm szépen a figyelmet, én itt akkor itt lehalkítom magam.
Kedves Mária Rádió hallgatók, megköszönöm figyelmüket. Az előzőekben Molnár Szabolcs atya tanítását hallották egyházjogi témáról. A felvételt Fúrján Zoltánné önkéntes készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!